És látok egy érdekes problémát, hogy van egy 25 kocsiból álló szerelvény, és ugye, hogy történik ennek a fékezése, hogy a kocsik úgy egymásra tolnak, és hogy, hol alakul ki a 25 kocsiból álló szerelvénybe a legnagyobb egymásra toló erő, mert nem egyforma lesz a szerelvény hosszában, amikor fékezik a szerelvény. Na most ugye ez 25 differenciál egyenlet, mert ugye mozgás egyenletet köl a erőegyenlő tömegszer gyorsulás alapján, ugye, vannak, ugye az bonyolítja a helyzetet, hogy az ütközőknek van egy karakterisztikája, hogy azok összenyomódnak, meg visszarugóznak, mert hogy csillapító elem van benne. Tehát nem egy lineáris karakterisztikájú lesz ugye ez az ütköző. Nektek kellett tanulni, nem? Nem?
Nem vasutas az már?
Én magyarázzam.
Tanulták az ütközőt.
Húha, azt nincs köztetek egy se? Na hát.
Egyébként tegnap utána néztem ezeknek más célból, akkor interneten találtam anyagot, hogy hogy néz ki egy mozdulatnak az ütközője.
Na hát annak van egy karakterisztikája, és hurkot ír le, ugye oda-vissza, mert ugye nem egy sima elméleti rugó.
Hát egy belső csillapítás.
Hát persze. A másik, hogy nem is biztos, hogy célszerű lineáris rugóként, hanem progresszív rugóként. Tehát ugye a kitéréssel nem lineárisan növekvő erőt adjon, hanem progresszíve. Ugye hát ezt ma a gépkocsiknál már nagyon régen kitalálták, ugye a tehergépkocsiknál, hogy progresszív volt a rugó, ahogy a laprugók egymásra főfeküdtek, az mindig növekvő rugó karakterisztikát biztosított. Ugye? Na, de visszatérve ide, ugye, rettenetes nagy komputer program, mert hát ugye a 25 szimultán differenciál egyenletet meg kell oldani egy fékezési folyamatra. Ugye? Hát mondom a professzor úrnak, hogy ide figyelj. Én ezt másképp oldanám meg, hogy ott tegye a fene azt a 25 szimultán differenciál egyenletet. Hát miért nem oldjátok meg úgy, hogy állandó lassulással fékezek minden kocsit, ugyanakkora állandó lassulással, és akkor nem szabad a kocsik között erőknek ébredni. És akkor nem kell 25 differenciál egyenletet megoldani, szimultán. Amúgy sem tudok a cikkből olyan túl sokat ugye kiolvasni, hogy akkor most mit kell csinálni, ugye, hogy javítsak a helyzeten. Ugye, legfőjebb konstatálni tudom, hogy mit tudom én hátulról, ugye a 20. táján kapnak egy csúcsot, ugye. Az jött ki a számításokból. Tehát ugye ez azt mutatja, hogy lehet másképp is gondolkodni, hogy ne legyen szükség ugye a 25 szimultán differenciál egyenletnek a megoldására, mert eliminálom a problémát, ugye? Ez egy nagyon érdekes, ugye a kutatónak a gondolatvilága az egy roppant fontos, hogy eredményesen tudjon, mégpedig ugye minél kevesebb munkával, nekem elég sok főnököm volt, az egyik mondta, hogy nem az az okos ember, aki 100 mérésből kihoz valamit, hanem aki 20-ból ugyanazt. Ugye? Persze. Na mostan ugye ez gondolkodás kérdése is. Na, de visszatérve most már a kerékvágásba, mert azért itt kerék csak van a vasutasoknál, meg ezen a karon. Ugye? Na, hova tettem? Mindegy, van másik. Tehát ugye beszéltünk mi, ja, leesett közben. Beszéltünk mi a természeti törvényekről az elmúlt órán. Ugye megemlítettük a két fő változó típusunkat, hogy determinisztikus vagy mi használunk valószínűségi változót is. Beszéltünk a természeti törvények tulajdonságairól is. Hát most ugye a kutatónak a fő feladata ezen a területen, tehát a műszakiak területén, ugye mi valljuk, hogy mi igyekszünk legalábbis természeti törvényeket keresni. Természetesen én most elnézést kérek attól, akiknek például olyan feladata van, hogy a villamos megállóba hány ember száll föl a villamosra, ugye, meg melyik időpontban ugye hány ember, ezek természetesen ugye fontos dolgok, csak nem természeti törvények irányítják, hanem más emberi hát adottságok, tevékenységek, ugye nyilván függ attól, hogy mikor kezdik a munkát. Ugye akkor sokan akarnak főszállni a villamosra, tehát a munkakezdés irányít ugye bizonyos folyamatokat. Ez nem természeti törvény, ugye be is vezették korábban is már, hogy lépcsőzetes munkakezdés, és akkor nem kellett mindenkinek ugye 7 órakor a villamosra szállni, hogy 8-kor a munkahelyén legyen bent, ugye. Persze, tehát itt az ember tud beavatkozni, mert ezek nem természeti törvények irányítják az ilyen folyamatokat. Na most persze ezek is érdekesek, hát a mindennapi életünkhöz hozzátartozik, és ugye ilyen esetben is vannak fő mozgató erők, amelyek nem természeti törvények. Például a munkakezdés. Hát a zobori professzor úr is most azért jött be most, mert neki is 10-kor van órája. Ugye, ha 8-kor volna órája, akkor bejött volna 8-ra. Persze. Na most ez nem természeti törvény irányítja, hogy 8-kor legyen óra, vagy 10-kor legyen óra. De a társadalom részére persze, hogy fontos, ugye? Mert hát a munkakezdéskor ott kell lenni. De ezt nem természeti törvények irányítják. Ugye? Hogyha egy kisvárosba elsősorban nyugdíjasok laknak, akkor ott más a rend, ugye, mint egy másik ugyanolyan kisvárosba, ahol aktív kereső a többség, ugye. mert mit tudom én, ugye Amerikában Arizona egy olyan kellemes hely, ott például sokkal több a nyugdíjas abban az államban, mint a többibe relatíve, mert egy jó klíma, meleg ugyan, de száraz, nem sűrűn lakott, tehát az utcákon nem kell ugye tolongani, van hely, bárhol a gépkocsival meg lehet állni, ugye, tehát olcsóbb sokkal, mint más államok, tehát a nyugdíjasok oda mennek. Na most ez ugye, a nyugdíjas az nem kell föl ötkor, hogy hatos kezdésnél ott legyen. Tehát ugye ezt azért mondom most el, mert tudom, hogy ilyen témák is előfordulnak ugye a közlekedés karon, hiszen a közlekedést szervezni kell. Na most ahhoz az adatgyűjtés az ugye egy speciális mérési forma, ugye nem elektronikus műszerrel mérjük, ugye, ha bár számlálni azzal is esetleg már lehetne, ugye, hogy melyik megállóba hányan, mikor akarnak felszállni, és melyik villamosra. Mert ugye több is jár például itt a Bartók Béla úton. Na most ezt nyilván szervezni kell, ehhez mérési adatok ugyanúgy szükségesek, mint ha mi majd természeti törvényt akarunk keresni. Tehát ugye, mikor én definiáltam a tudományt úgy, hogy ugye azon ismeretek összessége, amelyek természeti törvényeken nyugszanak, ugye akkor mondtam hozzá, hogy ez egy szigorú definíció. Ebbe sok egyéb szakterület, mint tudomány nem fér bele. Márpedig a gyakorlat az, hogy a közlekedés is tudomány, meg a közgazdaság is tudomány, már úgy, ahogy, ugye, tehát ezek is ugyanúgy, mint hogy egy, majd mi látjuk, hogy a természeti törvények keresése is adatgyűjtésen alapul, persze, hát mérünk, ugye, bizonyos bemenő adatok mellett is várjuk, hogy mi lesz a kimenő adat, a jelenség hogyan reflektál. Na most más esetekben is, amelyiket nem természeti törvények uralnak, ott is ugye tulajdonképpen ugyanúgy méréseket végzünk, ugye egyszerűbbek, na mostan ott sok olyan véletlen jelenség van, amit mi nem látunk előre. Hiszen ha valaki beteg lesz, hát nem áll ki a villamos megállóba, ugye? És akkor kevesebbet regisztrálok. Én nem tudom, hogy miért. Ugye, hogy kimaradt otthon, vagy kialudt el, ugye? Hát akkor se lesz ott a megállóba. Hát világos, ugye? Én nem tudom, hogy kialudt el. Tehát ilyenkor világos, hogy valószínűségi változó alapján, ugye, mérem minden nap, és szépen fölviszem, hogy milyen eloszlást mutat, mi annak a középértéke, mi a szórása, és ugye ahhoz próbálom utána meghatározni egy követési távolságot. Ugye? Mert a villamosnak elvileg mindig el kell tudni vinni az időközben odaérkezett kuncsaftot, ugye? Persze, annak elvileg fő kéne férni, aztán persze, ha a végállomásom már teli van, akkor utána már ugye tolonganak, és nő a sűrűség ugye a villamoson belül. Aminek megvan az a jó tulajdonsága, hogy ilyen keres időkben aztán még inkább el lehet egymástól kapni ugye a náthát, és akkor majd lazul egy kicsit a forgalom, mert többen otthon maradnak. Ugye? Tehát ugye ezek nagyon érdekes dolgok. Na most ezeket mi nem tudjuk előre megjósolni, hogy hányan kapják el, hányan maradnak otthon, ki kési le. Tehát azért ugye kézenfekvő, hogy majd mi valószínűségi változót használunk, vagyis megnézzük, hogy a napszak függvényében ugye hányan érkeznek egy pontra, tulajdonképpen ugyanazt az eljárást csináljuk, mint a meteorológia 100 éve, vagy már most több, hogy főjegyzi, hogy melyik nap, hol, hány milliméter eső esett, mekkora volt a szél sebessége, ugye, mert hogy a klímát az is befolyásolja. Ma már ugye azért is kell a szél, mert néha szélmotort akarunk csinálni, ugye szélerőművet. Régen is volt egyébként, elég régen használták ugye a víz szivattyúzásra olyan helyen, ahol ugye nem volt áram. Tehát ahhoz is ismerni kell, ugye, hogy egy évben ilyen meg ilyen erősségű szél az hány órát fordul elő. Ezt se lehet előre megmondani, csak ugye a 100 éves adatok alapján lehet majd kiszámítani. De ezeket egyébként természeti törvények irányítják viszont, hogy a szél az hogy fúj. Mert a szél nem véletlenül fúj, ugye, kell nyomás különbségnek lenni, csak akkor fúj a szél. A nyomás különbség pedig, ugye, hogy fölmelegszik a levegő, lehűl a levegő, és így tovább. Tehát ugye ezek viszont már természeti törvényeken alapulnak, csak mi nem tudjuk rendesen se számolni, még a jelenlegi helyzetet sem, mert óriási nagy rendszerekről van szó. Előre meg pláne nem tudjuk, ugye? Hogy egy hét múlva ilyenkor, mikor itt tartjuk az órát, most fúj a szél, nem fúj a szél, azt mi nem tudjuk ugye előre megmondani. Hát kérem szépen, akkor azért térjünk vissza a témánkhoz, és ugye milyen módon tudunk természeti törvényeket keresni? Tudunk elméleti módon, elméleti úton, tudunk elméleti plusz gyakorlati úton, és ugye tudunk gyakorlati úton. Ugye a gyakorlati út az azt jelenti a mi esetünkben, hogy mérések alapján. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy mérések alapján. Ez egyúttal egy rangsort is jelez. Olyan értelemben, hogy ha mi elméleti úton tudunk egy törvényszerűséget meghatározni, akkor szinte, illetve hát elég nagy a valószínűsége annak, hogy mi a valódi természeti törvényt találtuk meg. Minél inkább megyünk lefelé, ugye a másodiknál még azt jelenti, hogy elmélet plusz gyakorlat, hogy elméletileg is sok mindent tudunk, de nem pont eleget. Tehát bizonyos értelemben szükség van kísérleti munkára is, megfigyelésre tulajdonképpen, és az elmélet meg a gyakorlat, tehát a mérések alapján próbáljuk a természeti törvényt közelíteni. A harmadik esetben ott már azt jelenti, hogy elméleti úton viszonylag keveset tudok spekulálni. Ugye az elméleti úton úgy szoktuk mondani, hogy ugye mi spekulálunk, vagyis elméleti úton már következtetni akarunk magára a jelenségre, amit keresünk. Ugye a harmadik esetben kevés nagyon az elméleti támasztékunk, hogy úgy mondjam, és akkor gyakorlatilag csak a mérési eredmények alapján próbálunk a természeti törvényre következtetni és leírni. Minél inkább a harmadik felé megyünk, annál nagyobb hibával tudjuk általában a természeti törvényt ugye megközelíteni. Természetesen ugye az előbb már itt mondtam ezeket a közlekedési problémákat. Hát ott is spekulálunk, ha nem is túl nagy elmélet, ugye, de hát ha a munkakezdés 8-kor van a környéken mindenütt, ugye, akkor nem olyan nehéz kitalálni, hogy akkor 7 és 8 óra között nyüzsög a nép, és utazni akar, ugye? Persze. Hát itt is, ugye, gondolkodunk, és még egyszer mondtam, ugye azért próbálták lépcsőzetes munkakezdés, hogy nem mindenki 7 meg 8 óra között nyüzsögjön, utána meg kong a villamos, ugye? Mert elutazott mindenki, akkor már kész. Utána nem, utána már csak a nyugdíjas, meg ugye aki nem dolgozik, az már fölébredt akkorára, mire a dolgozók elmentek, és akkor ő kényelmesen megy. Hát azért most is úgy van, ugye én most jöttem ugye 10 órára, már a villamosokon nem volt olyan sok utas, bőven volt hely is, le lehetett ülni. Na most, ha én ugyanezt megteszem reggel 7:30-kor, amikor a gyerek sereg ugye megy iskolába, akkor ott nem lehet leülni, meg mindenki úgy állni. Tehát ugye mindig tudunk spekulálni, és kell is, mert, és különösen úgy van ez a természeti törvényeknél, a keresésüknél, hogy óriási jelentősége van annak, hogy én elméletileg mi mindenre tudok előre következtetni. Ha emlékeztek rá az első órán, ugye ott, hogy mi jellemzi a tudóst, az utolsó strófa az volt, hogy tud elméletet, meg tud szakmát. Ugye? Ott volt, hogy tud elméletet. Mert elmélet nélkül roppant nehéz bármelyik szakmában új fölismeréseket tenni. Mégpedig általánosan érvényes új fölismeréseket tenni. Tehát itt is nagyon nagy a jelentősége annak majd, hogy én elméletileg előre mi mindent tudok. Tehát a szűk keresztmetszet mindig a mi elméleti tudásunk, és ugye, ha bármilyen téma fölmerül, akkor az első az, hogy ott milyen elméleti kérdések vetődnek föl, és a jelenleg ismert tudomány, akár mechanika, akár hőtan, akár áramlástan, kémia, az adott esetre mi mindent tud már mondani, milyen megoldások léteznek ma már, ugye? Tehát ha ma ugye egy vasutas, ti megesküdtetek, hogy nem azok vagytok, ugye? De hát azért annyit tudját, annyit tudtok, hogy van sín, meg rajta gurul a kerék, ugye? Na most lényeg a sín meg a kerék közötti érintkezés, kapcsolat. Na most ugye, ha valaki most kezdene hozzá, akkor neki nem kell ám mindent kitalálni. Nem. Hát ő megnézi a mechanikába, hogy az érintkezési problémákra milyen megoldások vannak már. És rengeteg van. Hát a jó öreg Hertz, ugye, 1881-ben vezette le az érintkező testek között fellépő deformációs erőfeszültség viszonyokat. 1881-ben. Tehát most az obori professzor úrnak nem kell levezetni azt, amit a Hertz levezetett, ugye? Utána a végtelen féltér problémája, mert a vasúti sineket ugye rátesszük a jó öreg földre. Ugye a kavics, nem kavics, ugye zuzalék ágyon keresztül rátesszük, mint egy sáv alapterhelés. Azt meg 85-ben, még 1885-ben a Buzineszk megint levezette. Ugye? Hogyha én terhelik egy sáv alapot a végtelen féltéren, akkor a földbe lent, ugye, hogy néz ki a feszültség eloszlás? Levezette. Tehát az obori professzor úrnak nem kell levezetni, tudni kell, hogy hol találok meg rá már levezetett összefüggéseket, és használom, ugye? Amire nincs, az egy más kérdés. Sőt, ugye, hogy maradjunk a vasúti ágynál. A Buzineszk azt rugalmas testekre vezette le, mert úgy lehet találni főleg zárt alakú megoldást. Meg ugye egyszerű a Hooke-törvény alapján a számolás, mert ugye egy egyszerű lineáris kapcsolat van a feszültség és a relatív deformáció között, úgyhogy szigma egyenlő nagy észer epsilon. Ezt azért tanultátok, nem elfelejteni ám, ugye? Na most a talaj nem pont ilyen. Sőt, az a zuzalék ágy se föltétlenül pont ilyen. Hasonló, de egy kis eltéréssel. Például a talajnak van úgynevezett viszkoelasztikus tulajdonsága is, tehát a terhelés attól is függ, illetve a deformáció attól is függ, hogy mennyi ideig tettem rá a terhelést. Ha elmentek egy 100 éves parasztházba, hogy néznek ki a gerendák? Így, így. De 100 évvel ezelőtt, mikor főtették, akkor egyenes volt. Ugye? Na most egy acélgerendát, ha oda betettek volna, az most is egyenes volna. Mert a fa nem pont úgy viselkedik, nem ideálisan rugalmas test, ugye? Tehát azért mondom ezeket a példákat, hogy spekulálunk az elméleti ismereteink alapján majd, és ez egy roppant fontos folyamat a kutatás során. Ugye tudjátok, hogy volt a jó öreg Szent Györgyi Albert, ugye Nobel-díjas tudósunk, aki közvetlenül a háború után elég hamar elment. Na most a 60-as évek végén jött először haza, és volt vele egy nagy, elég hosszú, vagy másfél órás tévéinterjú, ahol ő ugye a kutatásokról beszélt, a kutatási folyamatokról is. És ugye ő mesélte ott, hogy a kutatónak mindig kérdezni kell, valamit csinálok, akkor ugye a miérteket kell feszegetni, de mondta, hogy de értelmesen kell kérdezni, már magunktól természetesen. Ha nem boldogulunk, ugye akkor megyünk a főnökünkhöz, hogy próbáljon már segíteni, mert én föltettem a kérdést magamnak, de én nem tudok rá jól válaszolni. Ő tud-e, ugye? Na most, és úgy folytatta, hogy mert hülye kérdésre az égben sincs válasz. Ez így hangzott el, ugye? Vagy ostoba kérdésre. Az égben sincs válasz. Tehát a kutatónak mindig jól kell kérdezni, mert kérdezünk mindig, hogy miért történik, vagy mi fog történni, ugye? Mi fog történni? Na most nézzük ezeket azért most már egy kicsit sorba, hogy ugye kezdjük az elméleti úton való természeti törvény keréssel, hogy ennek ugye milyen konkrétabb formái vannak, mert én ugye eddig mondtam, hogy elméleti úton, de még olyan túl sokat nem mondtam róla, ugye, hogy valójában mi csinálunk tulajdonképpen, hogy kezdünk hozzá. Hát ugye úgy általában, és ha megnézzük ugye a közleményeket is, már a jobb közleményeket, amelyekben tényleg komolyabb dolgot oldottak meg, hogy megpróbáljuk fölírni a jelenség differenciál egyenletét. Megpróbáljuk fölírni. Majd erre mondok is egy kis példát, hogy vannak esetek, ugye, amikor mi tényleg elméleti úton tudunk egy természeti törvényt megtalálni, úgy, hogy a jelenségnek fölírjuk a differenciál egyenletét. Tehát ugye az első eset az, ugye az elméleti úthoz, hogy van pontos differenciál egyenlet. Mielőtt ezt itt folytatnám, akkor elmondok egy apró kis példát, ugye, hogy értsük, tudjuk mihez kötni, hogy tényleg vannak hát viszonylag egyszerűbb esetek biztosan, amikor ez az út járható. A kis példa nem ebből a szakterületből jön, de én azt hiszem, hogy ezt mindnyájan megértitek. Még a 70-es évek legelején lehetett, ugye, próbáltuk a gyümölcsszedést, többek között az alma szedést is gépesíteni, hát főleg ugye ipari főhasználásra le lehet az almát rázni, ugye, a fáról, más gyümölcsöt is, hiszen ha emlékeztek rá, még van a magyar nóta is, ugye, hogy fölmegy a legény a fára, a megyfa tetejére, és lerázza a megyet, ugye. Na most, aki hozzá kombinál egy kis mechanikát, akkor rögtön kontrollálni tudja, hogy tényleg főkő menni a fára. A legénynek igen, mert ugye géppel hogy rázzuk, mi lent a törzset rázzuk. Csak hogy a legény akkor erőt nem tud kifejteni. Tehát a vékony ágat kő rázni, mert azt meg lehet rázni, ugye? Hát annak a hajlító nyomatéka sokkal kisebb, hogy kitérést hozzak így létre. Tehát neki tényleg főkölött menni a fára, ugye? Milyen érdekes, ha a srófot ugye a fejünkbe mozgatjuk, hogy a nótának ebben igaza volt. Akár tetszik, akár nem. Ugye? Tehát ráztuk az almát, utána ugye a ládából tovább utána ömleszteni kellett, és ugye az alma az egy elég sérülékeny dolog, és nem szereti, hogyha kemény felületre ráesik. Tehát a láda ürítésnél ugye egy vizes berendezést csináltak, amiben ugye víz van, az almát ugye a ládából öntötték, tehát ugye valami magasságról esik az alma. A kérdés az, hogy milyen mély legyen a víz, hogy az alma ide ne ütközzön föl a fenékre. Tudni kell hozzá, hogy az almának a fajsúlya kisebb, mint a vizé, tehát úszik az alma a vizen, ha bárki otthon kipróbálja. A 0,8-as a középértékben a fajsúlya, a vizé meg 1. Tehát ugye van egy 0,2-es differencia. Na most ugye vegyük sorba. Elméleti úton keresünk megoldást erre az esetre. Sorba kell venni a jelenséget részleteiben. Először esik az alma idáig. Nem kell kitalálnunk, érkezik ide egy V-sebességgel, ugye, ami a négyzetgyök 2GH, ugye? Potenciális energiája volt MGH, és azt megtartja az eséskor M-szer V négyzet per 2-ben. A 2-ből ugye kijön. Utána, ugye mit csinál az alma? Érkezik ugye V-sebességgel, mondjuk a V0-al, mert ez egy határsebesség. Utána egyszer van neki mozgási energiája, tehát ő megy tovább lefelé. Persze, hogy megy. És addig megy lefelé, míg a mozgási energiája el nem fogy. Ugye ez is egy alapgondolkodásunk. Ha valaminek elfogy az energiája, megáll. Ugye mozgási energiája elfogy, akkor megáll. Ilyen egyszerű. Hat rá egyszer ugye főfelé a közegellenállás. Azt is tudjuk, ugye, hál' Istennek. Legfeljebb arra kell vigyázni, hogy hová esik ugye a sebesség. Tehát ha Reynolds számot számolok, akkor lamináris vagy turbulens, mert más az ellenállás tényező. De ezt is tudjuk, ugye? És hat rá még fölfelé, ugye, a különbség a fajsúlyból, a fölhajtó erő. Ugye azt is milyen régen kitalálták? Tehát föl lehet írni a mozgás egyenletet, utána majd természetesen, mikor elérte a legmélyebb pontját, utána a fölhajtó erő egyedül viszi föl. Hát ugye elég lassan, mert elvileg ott is majd hat szembe egy kis, az már biztos a lamináris ellenállási zónába kerül, és szépen följön. De ugye ez már nem annyira érdekes, mert ráér följönni. A kérdés az, ugye, hogy a besüllyedés legyen ugye kisebb, mint a mélység, illetve úgy válasszuk meg a mélységet, hogy ne érje el a besüllyedés. Tehát ezt szépen meg lehetett oldani, mert minden rész folyamatra a tudomány már szolgáltat összefüggéseket, ugye? Persze viszonylag egyszerűbb is a dolog, de azért érdekes probléma és megoldható, tehát, és amikor ellenőriztük kísérletileg, ugye egy üvegfalú edénybe ugye lehetett ejteni, akkor bizony gyakorlatilag nagyon jó tudta minden alma, hogy meddig kell lemenni, és addig ment le, amit úgy ki lehetett számolni. Ugye az ellenállás tényezőt is, ugye az alma nagyjából gömb alakú, és ugye tudjuk, hogy 0,44 körül van a gömbre az ellenállás tényező. Tehát ugye az egész problémát elméleti úton levezetéssel meg lehetett kapni, és tudta is utána a mechanikát az alma is, meg a víz is, ugye? Tehát addig ment le, ameddig úgy nagyjából ki is lehetett jól számolni. Tehát ugye térjünk vissza, ugye ebben az esetben azt jelenti, hogy pontos differenciál egyenletet a jelenségre föl tudtam írni. Tehát van pontos differenciál egyenlet. Következő lépés az, hogy meg kell oldani. Na most itt ugye különböző esetek vannak. Van analitikus megoldás. Hát ugye egy differenciál egyenletnek a megoldása az mindig ugye lényegében integrálási folyamat, tehát attól függ, hogy létezik egy olyan primitív függvény, ugye, amelyik kielégíti a differenciál egyenletet, tehát akkor oldható meg, ha található egy olyan függvény. Régen ugye ez, hát egyrészt ugye recepteket tanultunk a differenciál egyenletek megoldására. Például ez is egy érdekes dolog, ugye, hogy van differenciálás, meg van integrálás. Ugye, két ellentétes művelet. Differenciálni mi általában tudunk. Miért? Mert vannak rá szabályok, hogy hogyan kell differenciálni, és gyakorlatilag bármilyen függvényt mi tudunk differenciálni. De integrálni már sokkal nehezebb a kérdés. Ugye ezt az egyik matematika professzor úgy mondta, hogy azt a függvényt lehet integrálni, amelyiket már valaki egyszer integrált. Az biztos, hogy lehet, ugye? Jó mondás, ugye? De igaz. Tehát az integrálásra mi recepteket tanultunk. Persze, vannak alapintegrálok. Hát azokat úgy megtanultuk, ugye? Hogy koszinusznak mínusz szinusz, ugye, az integrálja. Utána recepteket tanultunk, hogy próbáljuk meg, mit tudom én, ilyen helyettesítést, és akkor a differenciál egyenletet vissza tudjuk vezetni olyan alakra, amelyre már van, ugye, megoldási recept. És így tovább. Tehát ugye az integrálás az már egy nehezebb dolog, és nem mindig sikerül. Tehát bármilyen függvénynek mi nem tudjuk az integráját előállítani. Régen ugye ez tényleg úgy ment, hogy ha mi nem voltunk elég okosak, akkor valamelyik matematika profhoz elmentünk, hogy ő mondja meg, ugye, hogy lehet-e ezt, vagy nem lehet. Nekem is volt itt egy Borbé Samu nevezetű professzor. Hát már régen meghalt, ugye, mert 906-ban vagy 7-ben született, tehát már bőven elmúlt volna 100 éves. Ő egy jó differenciál egyenletes volt itt. Ezért belül van az a három épület ottan, azt hiszem a középsőben voltak akkor. Átmentem hozzá, hogy Samu bácsi, én ebben nem boldogulok, meg tetszene nézni. Na gyere fiam, ülj le! Ugye? És akkor ő papírt vett elő, és próbálta, aztán megmondta 10 percen belül biztos, hogy ezt lehet, vagy nem lehet integrálni. A mai világban ugye ez egy fokkal egyszerűbb, mert vannak komputerprogramok, a szimbolikus algebrás programok, és akkor meg lehet kérdezni a komputertől, hogy ezt az integrált elő lehet-e állítani zártalagba, vagy sem. Ugye? Tehát egy kicsivel egyszerűbb ennyiben a helyzet. A következő az, hogy van közelítő, analitikus megoldás. Ezekre is lehet, majd mondok is példát. Ugye vagy azt, hogy megkeressük, hogy melyik az a tag a differenciál egyenletben, amelyik, ha nem volna, vagy nem pont úgy néz neki, akkor már integrálható volna, és volna analitikus megoldás. És akkor így előállítunk egy analitikus megoldást, de utána meg kell vizsgálni, hogy az elhagyás vagy korrekció mekkora hibát okoz. Mert nyilván azért közelítő a megoldás, mert valamit elhagytunk. Ugyanez megtehető már a levezetésnél is. Példának szoktuk elmesélni, hogy ugye a bordás felületek, ugye mint hőátadó felületeket, ugye nyilván azért valamennyit tanultatok belőle hőtanból, tehát ugye tehát ugye ez a borda, ugye csövet szoktak bordásra kialakítani, de hát a motorbiciklinek a motorhengere is ugye ilyen bordásra van öntve, és közte ugye majd a levegő megy. Ugye levegőnél az a probléma, hogy a levegőnek kicsi a fajsúlya. Ugye egy köbméter levegő csak olyan 1,24 kiló, ugye, pedig hát ez azért az köbméter, ha az vas volna, akkor 7600 kiló volna. Na most ez azt jelenti, hogy a molekulák úgy ritkábban mozognak a térben, mint hogyha ott acél volna benne. És emiatt ugye a hőátadási tényező a levegő oldalon mindig kicsi viszonylag, ugye a vízhöz viszonyítva óriási a különbség. Tehát ha a csőben ugye itt víz van, és azt levegőre akarom átadni, akkor mindig a levegő oldalon van a szűk keresztmetszet. Na, tehát ezért ugye erre is történt levezetés, hogy mekkora lesz a bordás felületnek a hőleadó képessége. Na most, itt van ez a vég. Nyilván ugye itt történik, meg itt is, meg persze itt is, a vég zavar. Ha azt is én számba veszem, akkor zárt alakú megoldást nem lehet a differenciál egyenletre találni. Márpedig jó, ha van zárt alakú, mert akkor egyrészt pontosan látom, ugye nem beszéltünk még, hogy mi az óriási előnye egy analitikus megoldásnak, amiért nekünk az analitikus megoldásra kell törekednünk. Mert az analitikus megoldás abszolút általános érvényű, és leírja a természeti törvényt. Az összes változókat szépen fősorolja az analitikus megoldás, ráadásul jól rakja őket össze. Tehát ő tudja, hogy valamelyik változó lineáris, vagy gyök alatti, vagy négyzet, vagy köb, ugye, amit én honnan tudnék előre. Tehát óriási előnye van egy analitikus megoldásnak, mert változókat rendesen összerak, tehát megfelel a lényegében a természeti törvénynek. Az az óriási előnye, nem nekem kell kitalálni, míg főleg majd a harmadik esetben nekem kell ám kitalálni, hogy milyen változók vannak, és hogy kapcsolódnak azok egyenletbe össze. Hát végtelen variációba összerakhatok változókat, és abból elvileg csak egy a jó, ugye? Na most az analitikus megoldás jól rakja össze a változókat. Tehát az az óriási előnye, és azért akarunk minden áron analitikus megoldást, ha csak lehet. Majd a második esetben itt az elméleti megfontolásunk pont arra akar majd kiukadni, hogy milyen változók és milyen elrendezésben, ugye? Hogy a földolgozást, mert ott méréseket is csinálunk már a másodikban, a mérési adatokat hogy dolgozzuk föl? Hát egyáltalán nem mindegy, hogy hogy akarom majd az adatomat földolgozni, milyen egyenletet illeszek rá. Ugye? Tudnélik? Kapok pont sort méréssel, amelyik ránéztibe úgy néz ki, mintha egyenes volna nagyjából, mert ugye szórások lesznek. Most illeszthetek rá egyenest, az vagy jó, vagy nem. Tudnélik, egy hiperbolának a szára is elég egyenes tud lenni. De nem mindegy, hogy hiperbola, ugye, vagy egyenes. Mert az egyenes metszi ám a tengelyt, ugye? Itt nekem vannak így pontjai. Most ez a jó? Vagy ez? És itt szinte nincs differencia, ugye? Na most én spekulatív úton elméleti analízissel tudok előre esetleg következtetni, hogy ez bizony inkább hiperbóla, mert kérdezek. Az egyenes metszi a tengelyeket. Lehet, hogy itt van egy érték x nullára? Vagy végtelennek kell lenni? Emerre ugyanúgy? Van ennek értelme, hogy itt egy tengelymetszék van fizikailag? Kérdezem, ugye? Hát a jó öreg azért mondta, hogy jó kő kérdezni. Mert egyébként az égbe sincs rá válasz, ugye? Persze. Hát itt is kérdeznem kell, és elméleti okfejtéssel kell rá válaszolnom, és döntenem, hogy egyenes mellett maradok, vagy majd egy más típusú görbe. Sőt, a hiperbola ugye úgy is hiperbola, hogy itt van egy aszimptótája, és így hiperbola. Ugye? Persze. Megint kérdeznem kell, hogy a végtelenbe ő az aszimptóta, a tengely, vagy nem. Például egy levegőtisztítási folyamatnál, hogyha itt van egy szennyező forrás, ugye például mi most itt szennyező forrás vagyunk, és mondjuk, hogy a szennyező forrás a széndioxid, amit mi kilehelünk. Mi most itt gyarapítjuk a széndioxid mennyiségét, mert a teremben nincs szellőzés. Tehát valaki itt mérni, akkor itt folyamatosan szépen a széndioxid mennyiség az időben, gyakorlatilag mivel a darabszám állandó, lineárisan szépen növekszik. Most valaki ide betenne egy ventilátort, friss levegővel átöblíti ezt a teret, hogy ne növekedjen a széndioxid mennyiség. A levegő cserével le lehet szorítani a normál atmoszféra széndioxid tartalomra? Nem. Nem lehet, lesz egy metszék, tehát itt mindig, ha mi itt vagyunk, és van szellőztetés, akkor sem marad a széndioxid tartalom ebbe a terembe az atmoszférikus szinten, mielőtt mi ide bejöttünk, és mondjuk, hogy ugye ez azonos a kintivel. Tehát rögtön megjelenik egy differencia. Ugyanúgy bizonyos hűtési folyamatoknál úgy szintén. Tehát ha itt volna egy hőforrás, mondjuk egy ugye, fűtés, és megint Én nem tudom az atmoszférik, a kinti hőmérsékleten tartani a bentit, hiába szellőztetem a kinti levegővel. Akkor is megmarad egy differencia. Tehát sok ilyen jelenségünk van, ugye, ahol például egy ilyen tengelymetszék megmarad, és ahhoz tart a folyamat végtelen idő elteltével. Ugye ez is egy matematikai fogalom, ugye, hogyha mi közelítünk valamihöz, akkor matematikailag végtelen idő múlva érjük el. De a műszaki ezt nem várja ki, ugye? Jó néznénk ki, ha végtelen ideig várnánk valamire. Hanem, ugye mi előírunk egy kis küszöbértéket itt, ami elég kicsi, és azt viszont már abszolút véges időn belül el fogjuk érni, ugye? Persze. Tehát ugye mindig gondolkodunk az elmélettel. Ugye ezt kell nagyon megtanulni minden kutatónak, hogy gondolkodik és próbálja elképzelni a folyamatot, annak a részleteit, és mit tudok a részleteiről előre elméleti úton, vagy egyszerűen spekulatív úton, ugye? Hiszen van, amikor tudom, hogy valami változni fog valamelyik irányba, de mennyiségileg esetleg nem tudom jól. Sok van ilyen, azért fogunk mérni. De várom, tudom előre, hogy valahol majd valami ilyen körüli érték fog kijönni. Ugye szoktuk mondani, hogy nagy baj van, ha egy kutató nem tudja, hogy nagyjából minek kéne kijönni. Nagy baj van. Éppen azért, mert ez azt jelenti, hogy ő abszolút semmit nem tudott elméleti úton spekulálni. Ugye ez arra van. Mert ha tud, akkor bizony ő úgy nagyjából behatárolja, hogy minek kéne lenni. Tehát ugye visszatérve a problémánkhoz, mert itt hagytuk abba, hogy ezt én nem veszem figyelembe, elhanyagolom, tehát az itteni hőátadást, és akkor már van zárt megoldás. Persze egy kis hibát okoz, hiszen az a felület is van. De ha ránézünk először is, az a felület nem olyan nagy az összeshöz viszonyítva. Kettő. Ez mindig itt a legmelegebb, és erre hűl. Tehát a hőmérséklet különbség a közeghöz viszonyítva itt a legkisebb, ugye? Ez is csökkenti a hibát. Tehát műszakilag már tűrhető, ugye az a, mit tudom én, 2-3%-os hiba. Mert annyi lehet. Na de ha gondolkodunk egy kicsit, akkor ezt a hibát is úgy nagyjából el tudjuk tüntetni úgy, hogy a fél szélességet ide fölteszem, és hosszabbnak veszem. Ugye? Tehát megint gondolkodunk. Ez a lényeggel tulajdonképpen ugye a kutatói, meg hát a mérnöki munkának is. Bármihez nyúlunk, akkor gondolkodni kell. Van még a közelítő megoldásoknak egy érdekes esete, amelyik tulajdonképpen, ha úgy vesszük, megfelel az exakt megoldásnak is. Megint ugye, ha az embernél nem fordult volna elő, akkor most nem mondanám. Ugye egyszer a már említett Borbély Samu bácsihoz, ugye matematika professzorunkhoz átmentem egy difegyenlettel. Mondtam neki akkor is, hogy Samu bácsi, én ebben nem boldogulok. Ő elkezdte vezetgetni le, parciálisan integrált, és a végén tényleg elvileg nem lehet exakt megoldást találni. Tehát nem volt primitív függvény. De ami miatt nem volt, az a végén megmaradt, ugye a parciális integrálás végén, és az nem volt más, mint a hiba integrál. Tehát ugye egy integrál e ad minusz x négyzet. Ugye hát közismert, hogy ennek nincs. Ezt nem lehet integrálni. Nincs hozzá függvénykészletünk, amelyik ugye ennek az integrálja volna. De táblázatosan persze nagyon régen megvan. Ugye csak érdekesség, hogy nem volt komputer ugye az 1800-as években, de azért 1830 körül ez a hiba integrál 7 jegyre pontosan, numerikusan ki volt számolva. Már ez se semmi, ugye? 7 jegyre pontosan. Hát ugyanígy a logaritmus, színusz, koszinusz, mindent kiszámoltak, ugye, elég pontosan, és a komputer ezeken nem javítottam. Ugye, ez a 3-nak a logaritmusa az régen is 0,47,71 volt, és ma is annyi a komputeres világban. Ti már nem tudjátok fejből ugye a számoknak a logaritmusait, ugye nekünk kellett tudni, mert kirúgtak ugye matek óráról. Egyébként ugye miért hasznos a számoknak a logaritmusa? Ugye azt tudjátok, hogy lehet nem csak lineáris koordinátarendszert, hanem logaritmikus koordinátarendszert. Most akkor ti hogy szerkesztetek logaritmikus koordinátarendszert csak úgy fejből? Ugye? Mert ugye beosztom ugye 10 részre, az a milliméter papíron régen rajta volt, ugye, és akkor kezdem, hogy a 2 hova kerül. Ugye a logaritmus a 0,3010, tehát ide kerül a 2-es, ahol a lineárisban ugye már az 1,2,3 van. Utána a 3-as a 47,71. Ugye a 4-es az már a 60,20. És akkor így szépen be lehet a logaritmikus. De ugye visszatérve, tehát egy ilyen integrál maradék miatt nem volt zárt alakú megoldás, de mivel ezt ugye tudjuk nagyon egyszerűen helyettesíteni táblázatból, de hát a mai világban ugye ezt a komputer szemvillanás alatt kiszámolja a határok között numerikusan, ugye, tehát tulajdonképpen ezzel együtt mégis megfelelt egy exakt analitikus megoldásnak, amelyben egy ilyen integrál maradt, ami ugye a helyettesítése régen se okozott problémát. Tehát ugye ilyen eset is előfordulhat. Még ezt befejezzük, aztán tartunk egy kis szünetet. A következő, ugye, az nyilván a numerikus megoldás. Főleg a mai világban, mert ugye van komputer. Tehát ugye van egy differenciál egyenlet, akkor azt numerikusan meg lehet oldani. Na most azért jó tudni, hogy mint ahogy az integráláshoz is mondtam, hogy azért receptekre volt szükség, ugye amikor próbáltunk integrálni, azért a differenciál egyenletekhöz is nem egyetlen egy program van a piacon. Ugye ezt majd figyeljetek rá, ha véletlenül ugye sorra kerül, mert a különböző típusú differenciál egyenletek megoldásához fejlesztettek optimális megoldó programokat. Tudnélik, a megoldás nagyon elszaladhat, magyarul hülyeség jön ki, és a komputer mutatja, nem szégyenlős, ugye? Hát ez is előfordult, volt egy kis differenciál egyenlete. Hát igaz, hogy ugye két helyen is szinguláris, ugye amelyik azt a problémát szokta magával hozni, hogy ott roppant nagy gradiensek fordulnak elő, és rosszul számol a komputer is, vagy rosszul számolhat, ugye a nagy meredekség miatt. És elmegy a megoldás, mert hát ugye ő iterálva megy, és Sopronban ugye volt már régen is ugye egy ilyen számítástechnikai központ, átmentem oda, hogy gyerekek, itt a diff-egyenlet, itt vannak hozzá a bemenő adatok, ugye ez egy mechanikai feladat, reológiai volt, nem lineáris, ugye abból voltak a problémák, azért nem lehetett a feladatot sem megoldani analitikusan. Számoljátok már ki, ugye ez egy kompresszió görbét írt majd le, viszkoelasztikus anyagra, nem lineáris viszkoelasztikus anyagra. Hát én tudtam, hogy úgy majd az adott deformációhoz, amit megadtunk, olyan 200 bar nyomást kéne a komputernek kihozni. Szalad vissza a gyerek az eredménnyel, hogy professzor úr, mínusz 4860. Mondtam, én rögtön agyonváglak, hát először is, mi az, hogy mínusz, ugye? Már kezdjük ott. Mi az, hogy mínusz? A szám meg blőd hülyeség, mert én tudom, hogy olyan 200 bárnak kijönni. Na most ez hozta a kompúter, ugye? És utána az lett, hogy nekem kellett a kis öreg, ugye 84-es kis kompúterre programot írni, és akkor én megoldottam rendesen, ugye? Tehát ugye vigyázni kell a kompúter programokkal is, differenciál egyenletek esetén. Na most, ugye a mai világban a numerikus megoldásokat nagyon széles körbe használjuk feladatok konkrét megoldására. Tehát ha a Boeing csinálja a nagy repülőit, ugye ott a terhelésekből a kritikus helyeken a feszültséget meg kell határozni, persze, hogy numerikus módszerekkel határozzák meg, és őket az a konkrét eset érdekli, de nem általános törvényszerűség. A numerikus megoldást ugyanakkor föl lehetne használni arra, hogy ugyanúgy használjam, mint majd, ahogy később a kísérleteket is végezzük. Tehát szisztematikusan csinálok megoldásokat numerikusan. Tehát van, mit tudom én, 5 változó. Mind az 5 változót a intervallumokra beosztva lépcsőzetesen bemenő adatokat adok, és számolja ki a kompúter, hogy akkor mi a kimenő adat. És akkor lesz egy nagy táblázatom, ugye, sok bemenő adat, meg sok kimenő adat minden változóhoz. És utána ezeket próbálom földolgozni, és grafikusan ábrázolni, ugyanúgy, mint ahogy majd a kísérleteknél látni fogjuk. Na most, itt még fontos egyet tudni, hogy hallottatok ti dimenzió nélküli mennyiségekről. Ugye klasszikusan a Reynolds szám, sebességszer valamilyen méret per a kinematikai viszkozitás. Ugye ezeknek a dimenziói ugye zérust adnak ki. Ha szépen fölírjuk őket, tehát dimenzió nélküli. Na most egy differenciál egyenlet, ha van, akkor abból levezethető a jelenségre vonatkozó dimenzió nélküli számok. Hogy kell? Nem kell kitalálni megint, rég kitalálták. Például itt a szomszéd D-épületben van az Imre László professzor, már nyugdíjas. Ő írt régebben egy szárítási kézikönyvet, azt hiszem 78 körül. Abba, azt hiszem a 89. oldalán megvan konkrétan mutatva, hogy egy differenciál egyenletből hogy kell levezetni a dimenzió nélküli számokat. Tehát ha valakinek kell, mindig meg kell keresni az irodalmat, és onnan ki kell nézni. Ez megint arra mutat, hogy azért jó tudni, hogy mi hol van, ugye? Mert egyébként hol keresem? Hol keresem? Elég sok könyv van ám, mire azt végignézem, akkor lemegy a nap egy párszor. Tehát ugye ez is hozzá tartozik, hogy miért kell elméletet tudni, meg ugye ennek során már rögtön tudom, hogy milyen könyvekbe volt az az elmélet, hiszen valahonnan vettem ám az elméletet, és az, amit itt a műegyetem tanít, az úgy nem lesz elég az életbe, ha valaki kutató akar lenni. Nem, sajnos. Régen se volt. Tehát nehogy azt tessék hinni, hogy nekem itt tanították a féltér elméletet, amit már emlegettem, a buzineszk. Nem. Csak mert foglalkoztam talajjármű mechanikával, rögtön kellett. És az ember megtalálta, hogy a jó öreg Timoshenko, ugye, aki Amerikában, Kaliforniában volt egyébként, professzor, de egy roppant jó könyvet írt régen már, mert az öreg 76-ba született, és 72-be halt meg. Régi ember volt, de tudta a mechanikát már ő is. Tehát ugye ide írjuk, hogy szisztematikus megoldás is lehet, ugye numerikusan. És plusz feldolgozás. Mert azokat utána főkő szépen dolgozni, és akkor tulajdonképpen dimenzió nélküli számok függvényébe kaphatunk, mintha analitikus megoldáshoz jutottunk volna. Ugyanúgy. Tehát utána általános érvényűek az eredmények, és ha tetszik, már ugye nektek nincs logarléc, de avval ki lehetne számolni, vagy avval a kis pötyögtetővel, kalkulátorral ki lehet rögtön számolni bármilyen szükséges értéket, amire kíváncsiak vagyunk. Ugye? Annak ellenére, hogy eredetileg a pontos differenciál egyenlet nem oldható meg analitikusan. Mégis hasonló értékű analitikus megoldáshoz lehet ezen az úton jutni. Azért szoktam ezt hangsúlyozni, mert a világban is roppant kevés ember praktizál ezzel a lehetőséggel. Bizony. Nagyon kevés. Valahogy nem jut az eszükbe, ugye? Örülnek, hogy van egy diffegyenlet, ha köl, akkor minden esetben külön megoldják arra az egy esetre, amire kíváncsiak, azt el van intézve a dolog. De nem látom azt, hogyha előre, hogyha valamit megváltoztatok, akkor mi várható? Majd csak, ha a komputer megmondja megint, ugye? Márpedig, ha az egyenlet megvolna, akkor rögtön látnám. Na, itt folytatjuk akkor